Köszöntöm nagy szeretettel a kedves gyülekezetet és a tévénézőket. Egy nagyon érdekes részéhez érkeztünk a Jelenések könyvének. Fogják látni, hogy mint ahogyan a Jelenések könyvében semmi nem úgy működik, ahogy a Új Szövetség vagy az egész Biblia többi könyveiben, úgy itt is találni fogunk különlegességeket és érdekességeket. Amivel konkrétan foglalkozunk, az a Jelenések könyve 12. része, onnan a 7-től a 18-ig terjedő versek. Olvassuk el ezeket előbb. Így szól ez. Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, ki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennünk lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállott hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsolatait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, és odaállt a tenger fövenyére. Hogy miről is lesz pontosan szó a felolvasott szakasz kapcsán, 4 pontba szeretném előre elmondani. Először is egy kijelentést szeretnék igazolni, ami véleményem szerint a Jelenések könyve minden részére igaz. Az, hogy a Jelenések könyve evangélium, és ez nagyon fontos, úgy közelítsük meg a Jelenések könyve egyes szakaszait, hogy az pontosan ugyanolyan evangélium legyen, mint az Új Szövetség többi része. Talán egy nagyon érdekes felvetést fogok majd mutatni, az idő és a kép kapcsolata a Jelenések könyve 12. fejezetében. Nem szavakat fogunk magyarázni, hanem bizonyos képeket fogunk megismerni. Egyesek szerint a Jelenések könyve olyan, mint egy képes könyv. Nem olyan, amit rajzolnak, hanem ahol magunknak kell a képeket megálmodni, így foglalkozunk ezzel is. Majd a 3. pontban miért is számol be a Jelenések könyve a sárkány történetéről. Miért fontos ez, mi benne az üzenet, és végül pedig az evangéliumi üzenet lényege és a küzdelem, ami ennek a szakasznak a magja, a legfontosabb része, erről szeretnék majd pár szót szólni. Kezdjük az elején azzal, hogy miért is evangélium a Jelenések könyve. Talán furcsa, de egy sikeres tévedés történetével szeretném kezdeni. Egy kis út vesztő a történelem egy bizonyos pontján. Tegyünk egy gyors látogatást Törökországba, egy olyan helyre, amit ma már előszeretettel látogatnak, mint turista látványosságot, pedig hajdanán ennek a résznek az ős kereszténységhez nagyon sok köze volt. Bizonyára önök között van olyan, aki járt már Kappadóciában. Egy rendkívüli holdbéli táj, a természet erői formálták ilyenné a vulkánikus kőzetet, a puhát és a keményet. Puha részek elkoptak, a kemények megmaradtak. És ugye a puha részeket könnyű alakítani, vésni, könnyű belőle házat vagy akár templomot építeni. És egy Kappadócia föld felszínén, területén 365 szikla templomot találtak. Ezekben a templomokban valaha intenzív keresztény életet, Isten tiszteletet tartottak a évszázadok bizonyos pontjain, egészen Krisztus utáni második századtól kezdve a reformáció ideig, minden évszázadban a különböző okok miatt megfelelő keresztények. Mindenki hátrahagyta a keze nyomát, és ugye ezekből a jelekből következtethetünk arra, hogy melyik kor, melyik évszázad keresztényei hagyták hátra éppen azokat a jeleket, amelyek azon épületben vannak, amit éppen látogatunk. A legrégebbiek a katakombák, amik díszítésmentesek, vagy néhány helyen nagyon régi keresztény szimbólummal, hallal van díszítve. Ilyet is találunk. A kereszténység kialakulása idején Malagóbiának nevezték a helyet, és ennek van egy jelentése, nehéz fennmaradás. Nyilván ez a név elárul valamit, tehát használták a keresztények Kappadóciát egy bizonyos célból, és ezért maradt rajta a Malagóbia név. Hát ha ma már itt járunk, nyoma sincs annak, hogy nehéz lenne az élet, vagy nehéz lett volna valaha itt az élet. Jobbára szállodákat, lakóházakat találunk ezen a helyen. A törökök szeretik a kávéházat, kényelmesen szeretnek leülni díványokra, párnákra. És ha most oda elmegyünk, alig ha találunk olyan idegen vezetőt, aki megfelelő módon elmondja, hogy az ős keresztényeknek miért is volt fontos ez a hely. Hogyha pedig ezeket a képeket nézve most egy kicsit visszamegyünk a történelembe, akkor hamarosan látni fogjuk, hogy a hely adottságait milyen jól tudták használni ezek a második századtól kezdve itt élő keresztények. A terület alatt ugyanis van egy titkos város. Annyira titkos, hogy az 1960-as évekig a létezéséről sem tudtak, ekkor tárták fel. Ez a föld alatti város kiváló védelmet nyújtott a keresztényeknek üldözések idején. És ugye ez az ábra mutatja, hogy milyen hatalmas, 8 emelet mélységű városra kell gondolni. Egy ilyen szellőző kút, 100-120 méter mély, egészen a földben található víz érig, ahonnan részint az ivóvizet használták, részint pedig a szellőzést oldották meg ennek a segítségével. Akkor jött a veszély, jött a keresztény üldözés, behúzódtak ezekbe a föld alatti katakombákba a keresztények, elzárták a bejáratot, egy-egy ilyen kőnek 500 kiló a tömege, amivel lezárják belülről a bejáratot, és úgy rendezkedtek, hogy hosszú hónapokig képesek voltak itt élni. Egyes számítások szerint 20 ezer ember képes volt a föld alatti városokba élni. Gondoljanak erre, 20 ezer ember. Óriási nagy szám, egy mai magyarországi városnak a száma. Kérdés, hogy miért menekültek a föld alá? Mi volt ennek az oka? Nagyon érdekes, talán történelem kevés választ ad pontosan arra, hogy miért a föld alá menekültek, de a Jelenések könyve fog rá választ adni. Történelmi ok a következő. 313-ig a római birodalomban tűzzel, vassal írtották a keresztényeket, 10 nagy üldözési hullámról tudunk, és több kisebbről, olyan helyi jellegű üldözésekről, amelyek imit amott fellángoltak a császárok vagy a helytartók rendeletei miatt. Ha jött az üldözés, a keresztényeknek túlélésre kellett helyet keresni, és valamilyen evangéliumi üzenetet, ami ehhez a mottót megadja. Hát nagyon érdekes, hogy éppen a Jelenések könyvének a 12. fejezetét látták evangéliumnak a 3., 4. és az 5. századi keresztények. Abból is ezt a részt, a 15. és a 16. verset. Olvassuk el ezt még egyszer. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral, de segítette a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Hogy lehet ebből evangélium? Kérdezhetnénk. Az őskeresztények nagyon szerettek egy bizonyos írásmagyarázati elvet használni, ezt mi így mondjuk, hogy allegórikus értelmezés, hogy hadd magyarázzam meg egy kicsit a fogalmat. Ez azt jelentette, hogy minden szót megpróbáltak megérteni, hogy mi mit jelent. Ugye néhány szó esetében ez nagyon könnyű, mint például a kígyó. Ugye mindenki azonnal az édeni kísértés esetére gondol, az édeni kígyóra. Néhány szimbólum esetében már nehezebb, ilyen az asszony, és ugye ők azt mondták, hogy az asszony az az egyház, majd később fogjuk látni, hogy nem tévedtek benne nagyot, de sokkal több dolgot is jelent az asszony szó, mint egyszerűen az egyházat. Talán a víz, arra azt mondták, hogy a víz a népeket, az embereket jelenti, és hogyha sok víz van, egy folyó van, akkor sok ember, és az üldözést így látták benne a Jelenések könyve 12. részében. És így ezt a szakaszt a 3.-4. századi keresztények így magyarázták. A kísértő, Lucifer üldözést támasztott, de a föld megnyitotta a száját, és elnyelte az embereket, hogy segítsen az egyháznak. És most sokan vagyunk új szövetség magyarázók, biblia értelmezők, akik egy kicsit talán megmosolyogjuk ezt a értelmezést, és azt mondjuk, hogy hát nem teljesen így van, hiszen a szavakat, a képeket, hogyha összeillesztjük, ami a adott szakaszban van, más összefüggésekre, más következtetésekre jutunk. Ez igaz, de ne felejtsünk el egy nagyon fontos dolgot, amihez illusztrációnak szántam ezt a kis utazást. Az őskeresztények a menekülés üzenetét látták a Jelenések könyvében, mert a Jelenések könyve evangélium. A kimenekvés útját keresték a Jelenések könyvében, és így megtalálták, hogy hogyan menekülhetnek meg a római üldözések elől. Maradjunk tehát annál, hogy magyarázzuk úgy a Jelenések könyvét, hogy az evangélium legyen. Legyen olyan üzenete, ami segít bennünket a bizonyos kérdéseink megválaszolásában. Néhány elvet azért felsorolok, hogy hogyan lehet megközelíteni a Jelenések könyvét, és ebből szinte mindegyikkel fogunk most foglalkozni. Az egyik az allegória volt, amikor minden szót megpróbálunk megmagyarázni, mit jelentenek ezek a kifejezések. A másik, amivel én többet szeretnék majd foglalkozni, az úgynevezett képelmélet. Mit jelentenek egyes képek, vagy egyes kifejezések, amik a Jelenések könyvében vannak. Ez nagyon érdekes lesz majd. Talán az idő és esemény elmélet, ez a magyarázati elv azt mondja, hogy meg kell magyarázni, hogy mi mikor történik, vagy fog történni. Hiszen van, ami a múltban történik, van, ami a jelenben. Más dolgokra azt mondják az írásmagyarázók, hogy a jövőben fognak történni. És így ezeket az eseményeket időrendi sorrendben kell értelmezni. És van egy negyedik szempont, kortörténet. Vannak olyan írásmagyarázók, akik minden csak a saját korában értelmeznek, a Jelenések könyve saját korában. Tehát ami éppen akkor történt, azokra hogyan ad választ. Nincs jó vagy rossz írásmagyarázati módszer, csak akkor, hogyha nem evangélium. Akkor rossz, ha pedig az evangéliumhoz vezet, akkor helyes. Így többféle módszert fogunk megnézni, hogy megtaláljuk, hol van az evangélium elrejtve a Jelenések könyvében, és azon belül a 12. rész második felében. Így beszélünk a második pontunkról is most, hogy az idő és a kép fogalma hogyan található meg a Jelenések könyve 12. fejezetében. Hogyan függenek össze bizonyos képek bizonyos idősíkokkal, vagyis mi miért és mikor történik a felolvasott szakaszon belül. Hadd használjak egy kis ábrát illusztrációként. Az ókori ember a Jelenések könyve írása idején nem úgy gondolkozott az időről, mint ahogyan mi modern emberek gondolkozunk. Mi úgy gondolkozunk, hogy van egy időszám egyenesünk, és ugye a pont jelzi azt az időpontot, ami éppen most van. Ehhez képest visszafelé a múltba történő eseményekről beszélünk, előre pedig a jövőről beszélünk. És azt mondjuk, hogy a biztos a mai nap, a jelen. De nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő héten. Ezért azt mondjuk, hogy a jövő kiszámíthatatlan, nem biztos, csak a jelenen biztos. Ragadjuk meg az alkalmat, élvezzük az életet a jelenben, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. És a múlt, ugye sokan azt mondják, hogy a múlt biztos, mert már megtörtént, de ugye ha valaki történelmet tanult, nagyon jól tudja, hogy ez egyáltalán nem így van. A történelem az mindig valamilyenféle magyarázata a múltnak, így teljesen bizonytalan. Az ókori ember nem így gondolkozott az időről, sőt, hogyha az idő fogalmakat megnéznénk a Bibliában, nagyon nehéz lenne a mi gondolkodásunkkal azokat összeegyeztetni. Az ókori ember azt mondta, hogy a jelen nem biztos, hogy állandó. A jövő az állandó, és ugye erre a jelenések könyve azt mondja, hogy van egy omega, és van egy múlt, az is állandó, az pedig az alfa. És ugye egy kicsit a jelenések könyve elejére gondolunk, egy kép azonnal eszünkbe juthat, hogy mind a kettő Jézus kezében van, a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Az ókori ember, vagy ószövetség embere alfája, vagy valamely alfája, mert több kiinduló pontja volt az életének, a 10 parancsolat első parancsolata. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Azt mondta a bibliai ember, hogy na ez biztos. Van a múltban egy pont, Isten, ő az, aki szabadító, aki kihozott a szolgálat házából. Ez egy fix pont, ehhez ragaszkodhatunk. A jövő, egy nagyon szép ószövetségi példa, Jób, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Biztos az, hogy egyszer meg kell állni az Isten színe előtt, ez pedig a jövő. És nem csak úgy gondoltak erre, hogy egyszer, mint nép meg kell állni Isten előtt, hanem nekem, mint embernek, mint Jobbnak, biztos, hogy meg kell állnom egyszer az Isten ítélő széke előtt. Ezért a jelen nem állandó, függ attól, hogy mi történt velem a múltba, és függ attól, hogy hogyan viszonyulok a jövőhöz. Na, ez az ószövetségi, ókori ember gondolkodása. Úgy, ahogyan jelképesen a görög ABC-ben az alfa az első betű, és az omega az utolsó betű, mind a kettő állandó, úgy a kezdet és a vég is állandó. Ebből az idő fogalomból következik az, hogy a mi időszemléletünk egészen más, mint az ókori emberi. Mi azt mondjuk, hogy olvasunk egy könyvet, egy regényt, vagy egy fejezetét a könyvnek, akár legyen az a Biblia egy bizonyos fejezete, és azt mondjuk, hogy van egy esemény, második esemény, harmadik esemény, negyedik esemény és a többi, és végül eljutunk a befejezéshez, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy miről szól az a szakasz, amit olvasunk. Hát ez a Bibliában nem mindig így van. Hadd mondjak egy példát. Elővesszük az Ószövetséget, Mózes első könyvét, és egy bizonyos ponton arról olvasunk, hogy van Ádám és Éva, ő az első emberpár. Szóval olvasunk arról, hogy Ádám és Éva gyermeke volt Káin és Ábel, szóval Káin megölte Ábelt, csak Káin maradt a földön, és Káin családot alapított. Nem tudom, hogy valaha valaki megkérdezte már azt a Bibliától, vagy önmagától, hogy hogyan alapított családot Káin, ha nem voltak asszonyok a földön? Tőlem nagyon sokszor megkérdezték. A válasz nagyon egyszerű, nem mindig abban a sorrendben mond el a Biblia mindent, mint ahogyan a mi logikánk szerint gondolkozunk a történésekről. A teremtés történetében Ádám és Éva története az első. Aztán beszél Káinról, beszél Ábelről, beszél a testvérgyilkosságról, és a harmadik pontban mondja azt, hogy Káin házasságot kötött. Majd veszük a következő fejezeteit a Mózes első könyvének, és visszamegy az időbe, és elmagyarázza, hogy igen, de Ádámnak és Évának voltak még fiai és lányai, és utána beszél arról az eseményről, ami azután következett, ami Káin és a utódjai életében történt. Tehát egymás mellett haladnak az események, és mi már rég túljutottunk a Bibliánkban azon a fejezeten, ahol várnánk a választ, de ő időbe visszamegy, hogy elmagyarázza, hogy hogyan történhetett ez meg. És a jelenések könyve idő szempontjából még ennél is összetettebb. Olyan, mint egy spirál, ahol az idő teljes egészében összekeveredik, és hogyha próbálnánk úgy olvasni a jelenések könyvét, hogy arra számítanánk, hogy ezek az események, amiket olvasunk, sorba egymás után következnének, akkor teljesen összekeveredne logikai szempontból, és biztos, hogy téves következtetésekre jutnánk. Most már csak azt kell megnézni, hogy milyen képek azok, amik időspirált képeznek, hogy hadd magyarázzam el egy kicsit ezt a különös ábrát, amit ehhez használtam. Több képet olvasunk a Jelenések könyve adott fejezetében. Az első kép így szól: háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és ezért többé nem volt maradása a mennyben. Tehát van egy képünk, egy történés, és úgy, hogy ez az ábra mutatja, erről olvastunk, levettetés a mennyből, nem csak Sátán, hanem az őt követők levettettek a mennyből. Majd olvassuk tovább, jön a második kép, második esemény. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáért, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Most itt különösen szeretném kiemelni az aláhúzott részt, hogy úgy tűnik, mintha az első és a második kép teljes egészében összekapcsolódna a sárkány levettetése, illetve annak a következménye, de itt utal egy másik történésre, hogy az a bizonyos sárkány vagy Sátán vettetett le, aki a vádoló. Hát ez egy másik ószövetségi kép, Jób története. Ott olvasunk Jób könyve elején arról, hogy Sátán mint vádoló jelenik meg Isten előtt. És itt jegyezném meg, amit biztos az elődeim többen elmondtak már, hogy a Jelenések könyvének nagyon sok köze van az Ószövetséghez, 404 igeverse van, és annak kétharmada, egyesek szerint majdnem háromnegyede, valamilyen utalás az Ószövetség valamilyen történésére, közel 2000 utalást találunk a Jelenések könyvébe, ami visszavetít valamilyen szálat az Ószövetségre. Második kép után jön a harmadik kép, egy újabb történés, legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. A harmadik képben már mártírokról szól a ige. Vannak valakik, mártírok, nevezzük őket így, akik megpróbáltatása azért van, mert Krisztus véréhez ragaszkodnak, tehát Krisztusba vetett hitükhöz ragaszkodnak. Aztán jön a negyedik kép, ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. A negyedik kép, jaj a földnek, mert Sátán tudja, hogy kevés ideje van, és miért van neki kevés ideje? Ja, azért, mert Krisztus legyőzte, tehát visszautal a korábbi eseményekre is, ami a Jelenések könyvében van, és ahol már a győzedelmes Krisztus jelenik meg, nem pedig a szenvedő Krisztus, amit az evangéliumok passió történetében olvasunk. Tehát jön az ötödik kép, amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig, a kígyó elől elrejtve. Itt van tehát az ötödik kép, és már megint egy új történésről van szó, itt most az asszony üldözése Krisztus miatt. És ugye itt most nem ragadnék le annál, hogy mit is jelent ez az asszony, éppen azért nem, mert a hatodik kép ezt az egy szót jelentésében kiszélesíti. Ugye itt olvasunk erről, hogy a kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral, de segítette a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyság tétele. A hatodik kép tehát az asszony jelentése, vagy asszony kép jelentésének a kiszélesítése. Nagyjából összevetve azt lehetne mondani, hogy az egyház ellen támad Krisztusért, mert az asszony utódai támadnak az asszony fia követői ellen. Tehát mind a két asszony jelentés benne van. Egyszer asszony Mária, aki szülte Jézust, másszor asszony, mint egyház, aki magába foglalja azokat, akik követik Jézust. Tehát egyszerre két dolgot is jelent a fogalom. És most jön az idő és a képek kapcsolata, ami miatt elmondtam az ószövetségi hátterét is az idő fogalomnak. De mi azt gondoljuk, hogy az egymás után következő események, úgy, ahogy olvassuk a Jelenések 12. fejezetében, azok így logikusan, ahogy felsoroltam őket, következnek. Első kép, második, harmadik és a többi egészen a hatodikig. De egy kicsit sorrendbe érdemes megnézni, hogy az idősíkok teljesen összekeverednek. Nem is olyan logikusan, mint a teremtés történetben a nemzetség táblázatoknál, hanem néha teljesen más logika szerint, mint ahogy a mai ember gondolja. Hát ugye először, hogyha időben gondolkozunk, van a levettetés a mennyből, mintha arra utalna, hogy minden baj forrása a Földön az, hogy a mennyből levettetett a vádoló. Második kép logikus lenne, hogy ezután következik, Sátán nincs a mennyben, lent van a Földön, ugye itt vádolóként jelenik meg, mondja is a Jelenések könyve, hogy jaj a Földnek, ugye ez a negyedik képben van benne. De mellette párhuzamosan nem a harmadik kép jelenik meg az első és a második között, hanem az ötödik. Mert ha a Sátán levettetett a Földre, akkor ő üldözi az asszonyt. De az asszony nyilván ekkor még nem született meg, még ekkor nem volt kérdés az, hogy a messiás embertől szülessen és emberré váljon Isten. Pláne nem volt kérdés az, hogy van-e egyház és az egyház a másik egyházra támad-e vajon. Hát az asszony kép ugye megjelenik itt, és ebből következik az, hogy most már a mártírokat is üldözik, mert Sátán itt van a Földön. És az egész következményeként teszi a hatodik képet, hogy na azért van, hogy vallások, egyházak, vagy mondjuk így, hogy felekezetek, nincsenek mindig jóban. Ugye ez a hatodik kép az esemény sorozat végén. Most már csak, hogy az összefüggéseket teljes egészében lássuk, a harmadik kérdésre kell választ keresni, hogy miért számol be a sárkány történetéről egyáltalán ez a fejezet. Miért kell, hogy ezeket a képeket értelmezni tudjuk, és megpróbáljuk alkalmazni. Hát vannak bizonyos kérdések, és vannak bizonyos válaszok az evangéliumi üzenethez, ezeket kell megkeresni. Azt mondtuk, hogy a Jelenések könyve magyarázati elvei között van ez a négy olyan markáns lehetőség, amit általában az igemagyarázók szoktak követni. Hadd foglalkozzak most egy kicsit a negyedikkel, a kortörténettel, azokkal a dolgokkal, amik János apostol korában történtek, amikor a Jelenések könyve íródott. Ugye hat képet láttunk, hat képet soroltam fel a Jelenés 12-ben, 12 második felében, és ez a hat kép tulajdonképpen hat válasz. Csak most egy fordított helyzetben vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mi a kérdés. Mi általában úgy szoktunk vele lenni, hogy vannak jó kérdéseink, de nincsenek rá válaszaink. A Bibliában benne vannak a válaszok, de nem mindig tudjuk, hogy mi volt az eredeti kérdés, és akkor értjük meg magát a kérdést, ha visszamegyünk a kezdetekhez, amikor a könyv keletkezett, azok az emberek, ahogyan éltek, vagy maga János apostol, ahogyan, amilyen helyzetben volt, mit volt a számára a legfontosabb kérdés, milyen dolgokra várta választ Istentől. Tegyünk még egy utazást. A Jelenések könyve eleje beszámol arról, hogy az egész látomás sorozat Pátmosz szigetén történik. A Pátmosz szigete egy kis kopár szikla sziget, Törökország partjaihoz közel. Ha elmegyünk oda, látunk egy emlékhelyet, egy templomot, amit a kinyilatkoztatás barlangjának neveznek. Ugye itt egy mozaik kép mutatja a történéseket. János apostol a mennybe néz, látja a látást, amit így hívunk, hogy apokalipszis, és valakinek diktálja, ki jegyzi. Ugye ez így emlékszik meg a hagyomány arról, hogy mi is történt a barlangban. Nagyjából viszont az egész Jelenések könyve története Törökországnak nyugati részén, tehát ebben a negyedben történik, amit itt bekereteztem. Ebből is az egyik legfontosabb város Efézus, aminek egy nagy részét sikeresen feltárták. Én tudok róla mutatni egy ilyen számítógépes térképet, és azon belül egy bizonyos pont a Domitianus templom. Menjünk ide egy kicsit vissza. Ugye ez a ábra mutatja, hogy a régi Efézus városból mennyit tártak fel, és ugye annak egy bizonyos pontján volt Domitianus temploma. Mi volt ez az építmény, és miben járult hozzá a Jelenések könyve üzenetéhez? Volt egy császár, aki 81-ben, Krisztus után 81-ben került hatalomra, 96-ban ölték meg. Ő volt Domitianus, és ő volt, aki indirekt módon, ha lehet így használni ezt a szót, ihletője volt másodlagosan a Jelenések könyvének. Az egyiptomi Isten királyság ötletét leképezve nagyon sok római császár gondolkozott azon, hogy hogyan tudná magát isteni rangba titulálni. A görögök is ebbe a kísértésbe szenvedtek. Domitianus császár volt az, aki Törökország földrajzi adottságait kihasználva, az akkori Kis-Ázsia provincia földrajzi adottságait kihasználva, látva azt, hogy ott nagyobb városok vannak, és több ember él egy bizonyos területen, egy kultuszt indított el, egy szobrot állítatott Efézusban, aminek a talapzatán egy szöveg volt, hogy Domitianus császár és Isten. Elrendelte, hogy tisztelni kell őt, mint Istent. Tehát egyfajta Isten tiszteleti szertartást kellett a templomában lefolytatni. Mivel a keresztények nagy része nem volt hajlandó Istenként tisztelni a császár semmilyenféle embert, ezért Domitianus egy keresztény üldözést indított el azok ellen, akik nem áldoztak a templomába. Ez az üldözés nehezítette az üzenet terjedését. János apostol, aki hiteles személy volt, és talán azt lehet mondani, hogy ebben az időben a leghitelesebb személy volt, az utolsó, aki látta Jézust és még élt, kerül Pátmoszra azért, mert nem hajlandó a császárnak, mint Istennek hódolni. János apostol ekkor már több mint 70 éves, öreg ember. Talán az életre is másképpen gondol, mint fiatal korában. És ott van ő, akitől választ várnak, hogy most valamilyen üzenetben mondja el, hogy mi fog történni. A keresztények elmenekülnek a környező városokba, többen nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi embert érintett ez a helyi üldözés. De minden esetre a keresztényekben és János apostolban is ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz veled most kereszténység. Mi lesz a következő lépés, mi fog történni? Hogy értsük ezt egy ábrával, szeretném megmutatni. A 10 parancsolatban a keresztények pontosan ugyanúgy hittek és hisznek, mint ahogyan az ószövetségi ember is hitt. És az első parancsolat az kimondja, hogy ne legyen előttünk más Isten. Ez a kiinduló pont, amire azt mondtam, hogy az ókori embernek, vagy ószövetségi embernek az egyik alfája volt. Jött Domitianus, és azt mondta, hogy ő is Isten. És akkor a gyakorlatban ott volt ez a kérdés a levegőben, hogy ki az Isten? Jézus Krisztus, vagy Domitianus? Érdemes-e fejet hajtani a császár előtt? Végül is nem sok dolog. Fejet hajtunk, tovább lépünk, elmegyünk a császár templomába is, elmegyünk a katakombákba is, és éljük a keresztény életünket, mint ahogy tették is nagyon sokan. Hogyan viszonyuljunk egyáltalán ez a helyzethez? És ugye a Jelenések könyve elején 7 városról, 7 gyülekezetről olvasunk. Már ez a 7 üzenet utal arra, hogy 7féle lelkület, 7féle hozzáállás, 7féle magatartás volt a kereszténység részéről, ahogyan ezt a helyzetet tudta kezelni. És most jön az, hogy a Jelenések könyve többszörös időspirál, a 12. rész, a válaszok fejezete. Csak sorba kellene rakni azokat a válaszokat, amik valamilyen kérdésekre választ adnak. Ugye a Jelenések könyve eleje, nagyjából azt lehet mondani, hogy a 12. rész kezdetéig a földi eseményekkel foglalkozik. Bemutatja, hogy mi van a földön, ugye a 7 gyülekezet, aztán különböző azt követő eseményekről olvasunk. Majd a 12. rész után, különösen a 13. 14. résztől a mennyei eseményekről olvasunk. Ha párhuzamosan egymás mellé tesszük a kettőt, akkor az azt jelenti, hogy addig, amíg a Földön viszályok vannak, addig, amíg a Földön üldözések vannak, mi történik akközben a mennybe? És az egész kettő közötti válaszfejezet a 12., 13., 14. rész, és még a 15. résznek egy bizonyos szakasza is ehhez a válaszhoz tartozik, ami arra a kérdésre válaszol, hogy miért történnek az események másképpen a Földön, mint ahogyan a mennyben. És ezért a Jelenések könyve egyszerre tud válasz lenni a múltra, vagy múltban, tud válasz lenni a jelenben, a jelenlegi helyzetre, és most a saját jelenünkre gondoljunk, tehát ez nagyon fontos, és egyszerre tud válasz lenni a majdani jövőben, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, de bizonyos kérdésekre pontosan ugyanolyan választ fog adni a 10 év múlva történt dolgokra is, ha még leszünk, ugye, akkor egyáltalán. Tehát olyan általános kérdésekre válaszol, amiket mindig feltesznek az emberek. Hát mik ezek az örök kérdések? Például miért van szenvedés a Földön? Nem? Számtalanszor megkérdezték tőlem, amióta lelkészként dolgozok. Lelkész úr, mondja el, hogy miért van ennyi szenvedés? Miért kell ártatlan embereknek szenvedni? Hogy miért van bűn? Miért van az, hogy egyes dolgokra azt mondjuk, hogy rossz, más dolgokra azt mondjuk, hogy jó? Miért kell, hogy így történjenek a dolgok? Vagy miért vannak a vallások között feszültségek? Vannak ilyenek? Ma is vannak. Voltak is, és talán elmondhatjuk nagy bizonyossággal, hogy lesznek is. Itt vannak ezek a kérdések. Sőt, nagyon radikálisan kérdezte tőlem egyszer valaki, miért nem szünteti meg Isten a rosszat egyszer s mind, és ha rosszat megszüntetné, megszűnnének a járulékos dolgok is már, és hát milyen nagyszerű lenne, nem kellene nagyon sok dologgal szembenéznünk. Na hát ezekre a kérdésekre a Jelenések 12. fejezete egyszerre ad egy bizonyos választ és több választ. Az egy válasz minden kérdést megválaszol, a több válasz pedig részletesen elemzi, és részletesen válaszolja meg az egyes kérdéseket. Hát nézzük meg, melyik az egy nagy válasz. Ugye a 9. versben van ez, hogy és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, ki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Ugye, ha valaki megkérdezi, hogy miért van szenvedés Földön, és miért nincs a mennybe, hát azért, mert a felelős hol van? Földön. Ugye ez az egy nagy válasz. De ezzel nem elégszik meg, hanem részletezi, és ha valaki valaha olvasta ezt a fejezetet, vagy ezt az egy bizonyos verset, a 12. rész 9. versét, nem tudom, hogy gondolkozott-e már azon, hogy miért van olyan sok neve a gonosznak felsorolva, vagy nem egy néven nevezik fel meg, hanem több néven. Hát minden név egy bizonyos kép, és hadd mutassam meg ezeket a képeket. Az egyik kép a gonoszról azt mondja, hogy ő a hatalmas sárkány, aki Mihállyal harcol, a gonosz, aki Krisztus ellenfele. Ez az első kép. Aztán azt mondja a második képként, hogy na ez a sárkány az ősi kígyó. Ugye ezt már a kappadóciai keresztényeknél is mondtam, és mutattam a képet hozzá, hogy az ősi kígyó természetesen automatikusan az édeni eseményekre utal, és mindenki arra gondol. Tehát az a gonosz, aki az ember kísértője, a bűn okozója. Tehát van egy harmadik kép, az ördög. Ugye ez a magyar biblia fordításból nem derül ki, hogy ez miért más, mint a többi, de a görög szóban az ördög az diabolosz, és a egyéb nyelvekben is mondják diabolónak az ördögöt. A diabolosz szóról szóra, betűről betűre, hogyha minden részletét elemzünk, azt jelenti, hogy szétdobáló. Valaki, aki mindent szétdobál. Mit dobál szét? Szeretetből ellenségeskedést csinál, a jó házasságból rossz házasságot, a békés vallási kapcsolatokból feszültséget, nemzet és nemzet ellen támad, ugye idézhetjük Jézus szavait a Máté 24-ből, mindent szétdobál, tehát ez a harmadik kép. A negyedik kép sátánnak nevezi, és erre azt mondja, azonos diabolosszal, a szétdobálóval, ugye a sátán az héber szó, A diabolos görög szó. Ha az eredeti héber szót megnézzük, az vádolót, ellenséget jelent, olyan szemét, aki szemben áll velem, az eredeti szó. Így különböző szavakkal, különböző nevekkel illeti egy ugyanazon gonoszt, azért, hogy a képek, amik mögöttük vannak, beszéljenek az embernek. Ugye most jön az, hogy a mi gondolkodásunk szerint ezek a képek egymás után következnek, ahogyan felsorolja a jelenések könyve. Van ugye a sárkány, a kígyó, az ördög, majd a sátán. Tehát négyféle kép, négyféle megnevezés. De használjuk rá ezt az idő spirál elméletet, keverjük össze, és gondolkodjunk egy kicsit. Ugye először, hát valószínűleg, hogyha időrendi sorrendbe haladunk, bár nem látunk bele az isteni időrendbe, akkor a sárkánynak kellett előbb lennie, aki szembe áll Isten fiával, ki először ott van a mennyben. Aztán melyik lehet a második kép? Ugye, hogyha sorrendbe haladunk a Bibliában, akkor a Genezisnél, a teremtés történetnél nyitjuk ki, ott a kígyóval találkozunk. Ő az, aki megjelenik elsőként az Édenben. Aztán olvassuk tovább az Ószövetséget, Sátán a vádoló, akár Jób könyvét is emlegethetjük, vagy említhetjük, és végül pedig mind szétdobáló, mind diabolosz, már az Új Szövetségben található meg ebben a formában, vagy az Ószövetség görög nyelvű fordításában. Ugye nagyon fontos, hogy valami miatt kiemeli ezt a tulajdonságát a vádolónak a jelenések könyve. Másféle szerkezet szerint is ábrázolhatjuk. A ábra és az idő elmélet lényege, hogy mind az összes problémáért egy felelős van, akinek többféle megnevezése és többféle formája található a Bibliában, itt most egyszerre megjelenik, és azt mondja, hogy na, ő a felelős. Most már csak az a kérdés, hogy hogy ad ez bizonyos dolgokra nekem választ. Ugye vannak örökös kérdések, például miért van szenvedés a Földön? Milyen választ ad rá a jelenések könyve adott része? Hát azért, mert a sárkány nincs a mennybe. Azt mondja, hogy milyen jó, most lett meg az Isten üdvössége, mert hogy onnan levettetett a sárkány, nincs ott, de akkor az azt jelenti, hogy itt van. És ugye nem kell azt feltételezni, hogy itt más tesz, mint amit ott tenne. Ugye ez az egyik válasz. Aztán miért van bűn? Hát azért, mert ez a sárkány azonos a kígyóval, egy és ugyanaz, és ki volt az, aki rávette az embert, hogy ő étkezzen? Kígyó, nem? Már az első emberpárt az Édenbe. Harmadik kérdés, miért van a vallások közt küzdelem? Hát azért, mert Mihály, amit most ugye külön nem magyaráznék el, mert biztos foglalkoztak már vele az elődeim, Krisztust jelenti. Hát Mihály sárkánnyal harcol. Hát van egyfajta küzdelem, és ez a mennyben kezdődött. Tehát ez a harc természetesen a Földön is folytatódik, és ugye erre van az, hogy az asszony és az asszony utódai között folyik a harc. Emlékszünk rá, hogy az asszony két dolgot is jelentett. És ugye a harmadik kérdés, miért nem szünteti meg Isten a rosszat? Na ez az a kérdés, amire viszont már hosszabban válaszol, és itt jön az, ahol a negyedik pontról is beszélnünk kell, hogy hol van az evangéliumi üzenet ebben a küzdelemben. A nagy válasz, az evangélium, és ez ugyanúgy, ahogy itt képekről, vagy képeken keresztül a rosszról olvasunk, így a jóról is olvasunk. Tehát ugye ez a fejezet egyszerre ad egy és több választ bizonyos kérdésekre. Most nézzük meg, hogy mi ez a több válasz. Itt a 10. versben kezdődik ez. Ugye hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, ki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Hát mi az evangélium? Ugye a 8. vers arról számol be, hogy Sátán nem tudott győzni a mennyben, ezért nem volt maradása. Akkor automatikusan azt teszi fel kérdésként az ember, hogy jó, de mi következik ebből? 10. vers válaszol rá, hogy ebből az következik, hogy Isten birtokában van az üdvösség. Tudnélik, hogy kinek adja? 10. vers második része azt mondja, hogy Krisztusé a hatalom, az erő, a királyság. Tehát azok a legfontosabb dolgok, amit valószínűleg Sátán szeretett volna magához ragadni a mennybe, de nem sikerült neki, ezért vetették le onnan. És még azt is megnevező, hogy kik a győztesek. Nagyon érdekes, hogy ha a földi történéseket látjuk, akkor az ember nagyon sokszor vesztesnek érzi magát. Én vagyok minden problémában a vesztes, szoktuk mondani sokszor. A Jelenések könyve ezen része azt mondja, hogy kik a győztesek. Azok az emberek, akik a bárány vérével és a bizonyságtétel igéjével rendelkeznek. Szimbolikusan azt mondja, hogy aki elfogadja, hogy Krisztus az övé, és aki megvallja Krisztust. És erre van egy szó, amit nem szeretünk használni, mert a mi magyar szóhasználatunkban erősen kifakult a jelentése, hogy mártír. De az a mártír, amit a Jelenések könyve mártírnak mond, nem azonos azzal, amit mi nagyon sokszor mártírnak szoktunk mondani. Kik a Jelenések könyve mártírjai? Jézus beszél arról, még a Máté evangéliuma írja ezt le, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt. A mártírok azok voltak, akik felvállalták, hogy megvallják Krisztust minden körülmények között. De nem volt szükségszerű, hogy minden mártírt tűzön égessenek meg, vagy üldözzenek. Nem volt minden esetben ez így. Mártír volt természetesen János apostol is, aki viszontagságos körülmények között jutott a Pátmos szigetére. És mártírok voltak azok, akiknek bujdosni kellett a római hatalom elől. De mártír volt mindenki, akinek negatív előnye szár, vagy hátránya származott Krisztus vérének a megvallásából. Ilyen értelemben használja a Jelenések könyve ezt a fogalmat. Az üzenet tehát a következő, a mártír nem negatív fogalom. És nem jelenti automatikusan az életünk elvesztését. A mártírkodás nem jelenti ezt. Mártír bárki lehet, és pozitív értelemben. A mártírság viszont a Jelenések 12 szerint garancia a győzelemre, mert az üdvösség Isten birtoka. A hatalmat, az erőt, a királyságot odaadja Krisztusnak, és én Krisztus vérét megvallom, a bizonyságtétel igéjével rendelkezem, így mondja a Jelenések könyve ezen része, akkor ez a garancia arra, hogy Krisztussal együtt győzzek. Van azonban ennek a garanciának két feltétele. Ezt már a későbbiekben írja a 17. versben, a vége felé felolvasott rész, majdnem utolsó mondata, hogy akik megtartják az Isten parancsait, és akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Tehát Isten parancsolatainak a megtartói, és ugye gondoljunk csak egy pillanatra a császár kultuszra, ahol az volt a kérdés, hogy ki az Isten, Krisztus-e, vagy Domitianus császár. És azt mondja, hogy akik megtartják Isten parancsolatait, ami azt mondja, hogy egy Isten van, nincs más Isten helyette. És a másik, akinél megvan Krisztus bizonyságtétele, aki ugyanúgy ragaszkodik Krisztushoz, ugyanúgy megvallja Krisztust, mint hogy ragaszkodik a parancsolatokhoz. Ez a két feltétele van tehát ennek a garanciának. És hadd fejezem be azzal, hogy azt mondtam, a Jelenések könyve, evangélium. Hadd fogalmazzam meg ezt az evangéliumot most felszólító módba, hogy hogyan lehet a mi életünkben mindez evangélium. Az élet nagy kérdéseire, a bűnre, a szenvedésre, a különböző megoldhatatlannak látszó helyzetekre, amit diabolosz, az ördög szétdobált, összekevert a mi életünkben, vannak válaszok. Jelenések 12. része, második szakasza, vagy második fele azt mondja, hogy van győztes. A győztes Krisztus. Nem kell újra világ megváltó, nem kell, hogy emberek váltsák meg önmagukat, mert van valaki, aki már megváltotta a világot, és ez Krisztus. Ezért, vagy ennek a következményeképp Sátánnak is le kellett a mennyből egyszer s mindenkorra vettetnie. Második, Krisztus követése garancia. Úgy, ahogyan Krisztus dicsőséget nyert az atyától, úgy mi is dicsőséget nyerhetünk. Krisztus által az atyától. Mert kinél van az üdvösség? Istennél. És akinél van, az annak adja, akinek ő akarja. És a feltételeket ő szabja meg. Kövessük tehát Krisztust. Legyünk hű követői, legyünk olyanok, akik bizonyságtevői vagyunk a törvénynek, a 10 parancsolatnak, és Krisztusnak, az ő vérének, ami által megváltott bennünket Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztuson keresztül kinyilatkoztattad magad különleges módon is, bemutattad általa a te szeretetedet, a te jellemedet, azt, ahogyan te viszonyulsz hozzánk, ahogyan te látsz bennünket. Mi ma hálásak vagyunk ezért, de azért is, hogy adtál Szentírást, amin keresztül folyamatosan és újra tanulmányozhatjuk a te titkaidat, üzeneteidet. Köszönjük, hogy Szent Lelked jelen volt, ő általa segítettél érteni jobban az ige titkait, és köszönjük, hogy a mi szívünkben valami elindulhatott, és valamilyen kérdéseinkre választ jelenthetett a te üzeneted. Adj most békességet nekünk, hogy ezzel mehessünk el erről a helyről, és ahogy megfogadjuk most, hogy téged kívánunk követni, ez így történjen az életünk minden napján, a te fiadért, Krisztusért. Amen. A szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.